Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Biztonsági Akadémia Podcast. Én Kovács Lajos vagyok, és a mai vendégem nem először van itt nálunk, Szilveszter Tibor, biztosítási szakértő.
Szép jó napot!
Szervusz Tibor ismét! Volt már külön beszélgetésünk, volt már egy közös beszélgetésünk itt az Integrigard ZRT kapcsán. Most megint a biztosítós kalapodban vagy itt nálunk, mert hogy a mai témánk nem más, mint a nyugdíj, ami mindenkit érint valamilyen formában. Legalábbis reméljük, hogy mindenki eljut odáig, hogy érinteni fogja a dolgot, mert hogy van mit beszélni róla, én úgy gondolom. És akkor csapjunk is bele, mert hogy ez azért... Én azt gondolom, hogy megint csak a jövő tervezésnek egy nagyon fontos eleme, de nálunk ez nem úgy alakult ki általában, mint hát sok más országban, maradjunk ennyibe, hogy az öngondoskodás az valahogy nálunk nem volt egy annyira, vagy hát nem is létezett. Már pár évtizeddel ezelőtt azért mondjuk így az előző rendszerbe azt szokta meg az ember, hogy így az állambácsi gondoskodik mindenkiről. És most hiába telt el azóta most már 35 év, még mindig vannak azért olyan emberek, aki még mindig azt gondolja, hogy olyan dolgokról is az államnak kell gondoskodni, amiről egyébként meg azt gondolnám, hogy nem feltétlenül, meg nagyon sok olyan országban, meg nagyon sok olyan példa van, ahol ez abszolút nem így alakult ki, nem így indult ki, és az emberek már tök természetesen úgy nőnek fel, úgy indulnak el a munka útján mindenhol, hogy ők már jó előre gondoskodnak erről, gondoskodnak a saját öregkorukról, saját jövőkről, és akkor szépen egy ilyen magánnyugdíj jellegű dologban szépen ők rakosgatják el a lóvét, és akkor tervezgetik az öregkorukat, mert hogy van, ahol nincs is olyan, hogy állami nyugdíj. Az van, amit te félreteszel magadnak. Beszélgessünk már erről egy kicsit, légy szíves, hogy te ezt hogy látod, mi az itthoni tendencia, mi az, amit az emberek csinálnak, nem csinálnak, nem jól csinálnak, csinálniuk kéne. Szerintem ez így, ha erre mindre válaszolgatunk, akkor kiismerítettük az adásidőt.
Szerintem egy adásidő kevés is. Tartok tőle ezt mind megválaszolni. Amit a legelején mondtál, hogy remélhetőleg valaki el is jut odáig, GB Show mondta, és legyen ez az egésznek a szlogenje, jó, hogy ne panaszkodj, hogy megöregedtél, másoknak még ez sem sikerült. Úgyhogy bízunk abban, hogy ez sokaknak sikerül, viszont az nagyon nem mindegy, hogyha valaki eljut abba az életkorban, amikor már nem vagy kevesebbet kíván dolgozni, akkor milyen életszínvonalon teheti meg. Ugye az időskornak, illetve a nyugdíjas kornak nevezük ezt így, ha már sokan ezt pejoratívnak érzik, úgyhogy azoktól, akik így érzik, azoktól elnézést kérek, de maradjunk a nyugdíjas kor kifejezésnél. Annak van egy nagyon komoly sajátossága, ott ugye megvan a szabadidő. Jó esetben. Tehát az embernek sokkal több szabadidője lesz, mint amikor dolgozott. Általában átlagosan 8-10 órával lesz több szabadidője napi szinten. És mint tudjuk, a szabadidőnek a kellemes és hasznos eltöltése, ez kell egy frányi dolog, úgy hívják, hogy pénz. Tehát, hogyha az embernek nincs megfelelő jövedelme akkor az életszínvonal lesz keményen meg tudja sínyleni. Jelen pillanatban a magyarországi statisztikák alapján, hogyha megnézzük az átlagos nyugdíjat, amilyen 200 és 230 ezer forint között leledzik jelen pillanatban, legalábbis, hogyha lehet hinni a statisztikáknak, akkor azt tapasztaljuk, hogy ez durván fele egyébként a megszerzett átlagjövedelemnek, hogyha azt most megint megvizsgáljuk, tehát durván ez a duplája. Ez azt jelenti, hogy egyik napra a másikra a jövedelmünk, az életszínvonalunk, hogyha elmegyünk nyugdíjba, a félére esik magyarra lefordítva vissza, ami hát szerintem nem annyira kellemes dolog. És miután egy fél ember öltött, vagy talán még többet dolgozunk, tehát 40-45 évet is akár. Ez elég hosszú időnk lenne, hogy erre felkészüljünk még időben. Van egy buta matematikai kifejezés, az a neve, hogy pénz időértékelve, amit viszont nagyon okosan ki lehetne használni, és ez az, amit én azt gondolom, hogy teljesen tudatosan, jól gondolkodva egy csomó már előttünk járó társadalomban az ott élők jól kihasználnak, és különböző nyugdíjalapokba teszik a pénzüket, amik hosszatávon nyilván egy nagyon komoly tőkét tudnak biztosítani arra az időszakra, amikor az idősebb vagy a nyugdíjas korukat kívánják tölteni, és tudják azt az életszínvonalat élni, amit egyébként látunk, tehát nem véletlen az, hogy mondjuk, ha valaki nyitott szemmel jár elsőben nyáron Budapest utcáin, és figyeli a turistákat, akkor tapasztalja azt, hogy rengeteg japán idős turista van az országban, meg általában ők ilyenkor járják
a világot.
De a japánok nagyon szembetűnő, mert kifejezetten erre nagyon komolyan gyúrnak erre az időszakra anyagilag, és ki is használják egyébként ennek minden előnyét ilyenkor. Nyilván egészségesnek kell lenni, kell tudni utazni, de a legfontosabb emellett azt gondolom, ezeket nagyon fontos, hogy nyilván a megfelelő anyagi bázisra is rendelkezni kell tudni. A biztosítás az az a sztori, ami ebben tud nyilván segítséget nyújtani, ha ezt megfelelően és okosan csinálják.
Igen, ezt akartam is mondani, hogy ez azért egy ilyen nagyon központi téma, az nagyon sokszor följön, hogy bezzeg a külföldi nyugdíjasnak, mert annyi pénze van, hogy ő utazgatni tud szerteszélye a világba, és akkor bezzeg a magyar nyugdíjas, meg nem tudja megvenni a kenyeret, meg a kiflit a boltba, de azért azt tegyük helyre, hogy annak a külföldi nyugdíjasnak nem feltétlenül állami nyugdíja van, hanem ő jó eséllyel, igen, az alatt a 40-45 év alatt gondoskodott önmagáról, és van egy ilyen magánnyugdíja, vagy van valami öngondoskodásból félretett pénze.
A legtöbb esetben van valamilyen állami juttatás, jó, ez nyilván pro-kontra.
De nem az elég ahhoz, hogy mondjuk nem abszolút, tudom én, abszolút. Két hónapos tengerjáró túrára elmenjek.
És van saját is természetesen. Végül is a kérdés, ez totál egyszerű. Tehát ez a kérdés arról szól, hogy az ember, amikor még aktív, fiatal és tud félretenni pénzt, hosszabb távra is akár, akkor azt a kérdést kell saját magnak föltenni, hogy egyedül az államra szeretnék támaszkodni, nem bántva egyetlen állami rendszert sem a világban, vagy a saját sorsomat a saját kezembe kívánom venni. Ez egy teljesen egyszerű kérdés, és azt gondolom, hogy válasz is teljesen egyszerű, mert vagy igen, vagy nem. Ha nem, akkor nem lehet senkire sem mutogatni csak saját magadra, hogy erre futottam nyilván, mert az állam ezt tudja nyújtani, és majd erről mindjárt tudunk egy kicsit beszélgetni, hogy hogyan néz ez ki azért Magyarországon, mi az, amit ebbe bele kell gondolni, vagy bele kell látni, mert a tények azok azt mutatják, amit. A másik esetben, mert hogyha saját kezembe vettem a sorsomat, akkor egyetlen egy emberre múlik, hogy mennyit és hogyan teszek félre saját magamon, senki máson, tehát én meg tudom határozni azt, hogy milyen életszínvonalon éljek, majd abban az időszakban, amikor erre nyilván szükségem lesz. Ez ennyi, tehát ebben nincs semmi nagy truváj, ez józan paraszti gondolkodásra gyorsan végig következtetett, hogy ennyit kell tennem. Döntök igen, vagy nem?
Én azt gondolom, hogy picit azért árnyalja a képet az, hogy nálunk azért ennek nincsen hagyománya. Ugye, hogy fölvezettem ezt az egész beszélgetést, itt azért mondjuk az előző rendszerben, 35 éve van egy ilyen kvázi demokrácia, előtte teljes mértékben egy ilyen pártállami, meg Isten tudja milyen időszak volt, ahol nem látott az ember, nem tapasztalt ilyet, belecsöppentünk egy kapitalizmusba, belecsöppentünk egy új világba, szóval nincs az embernek mondjuk az, ami megvan nyugaton, hogy ott lehet, hogy 100 éve így csinál. Ez, én azt gondolom, hogy annak, aki mondjuk most megy nyugdíjba, vagy most nemrég ment nyugdíjba, ő még abszolút nem ebbe szocializálódott, úgyhogy neki ez nem is volt meg a lehetőség, és most azóta eltelt, nem tudom, 35 év. A kérdés az, hogy azóta, akik azóta felnőttek, és már ebben a rendszerben nőttek fel, meg eltöltöttek a munkába 10-20-30 évet, hogy ő, nekik változott-e szerinted a gondolkodásuk, vagy még ők is mindig ugyanezt gondolják, hogy az államnak kell, hogy adjon annyi nyugdíjat, hogy én nem tudom, én jó megéljek belőle.
Egy részüknek azt gondolom, hogy feltétlenül változott a gondolkodása, és ők rendelkeznek is különböző ilyen irányú lehetőségekkel, tehát alkalmaznak különböző nyugdíj alapú megtakarításokat, mert azért többféle fajta van a világban, amit lehet csinálni, hála jó Istennek, tehát választék van. De az való igaz, amit mondtál, hogy a régi beidegződések családilag még működnek. Én azt gondolom, hogy és ez most nyilván nem ide vonatkozó direkt példa, de jól mutatja, hogy azért még messze nem vagyunk a kultúrájában, tehát a nyugdíj megtakarítás kultúrájában azon a szinten, ami mondjuk a nyugat-európai állampolgároknak a sajátja, hogy addig, ameddig még mindig vannak, akik azt gondolják például az OTP bankról, hogy az állami tulajdon és ott állami védelmet kapnak, ami nem igaz nyilván, hiszen nem állami tulajdonú bankról beszélünk. Addig ezek a beidegződések, amíg nem törődnek ki a fejekből, addig ezt nagyon nehéz lesz megváltoztatni. De hogyha valaki, és előbb ugye a józan paraszti ész logikáját említettem, csak végignézi a statisztikákat, hogy jelenleg Magyarországon durván ilyen 2,6-2,7 millió olyan foglalkoztatott van, aki gyakorlatilag beletesz az államkasszába. Azért mondtam, hogy gyakorlatilag mennél több a foglalkoztatottak száma, durván 4 millió, de ebből azt gondolom, hogy le kell vonnunk azt a kb. 1,3 millió állami foglalkoztatottat, ahol az állam nem tesz más, csak az egyik zsebéből a másikból teszi a pénzt, tehát ott plusz bevétel nem fog keletkezni nyilvánvalóan. Tehát 2,6 millió tart el egyébként kb. Ugyanennyi nyugdíjast, mert kb. Ugyanennyi a nyugdíjasok szám, és ebbe beletartozik mindenki, az öregségi, a rokkant, tehát aki valamilyen egészségügyi okból kifolyólag vált rokkantá, árvasági ellátás, özvegyi ellátás, stb. Alapján futó kifizetésekbe is ezt az egészet szépen ilyen egy körbe gondolva, ilyen 2,6 millió emberről beszélünk, tehát körülbelül úgy néz ki a helyzet, hogy ma egy aktív embernek kell eltartania egy inaktívat. És bocsánat, hogy inaktívnak nevezem a nyugdíjasokat, de ugye az álmáztatás szempontjából ők azok. És miután tudjuk azt, hogy 200-230 ezer forint között mozog a Magyarország átlag nyugdíj, és ugye 10% az a nyugdíjjárulék a TB-nek ugye egy egységnyi rész, ami erre vonatkozóan levonásra kerül a bruttó bérből. Ez azt feltételezi, hogy az átlag jövedelemnek Magyarországon, hogy ez teljesüljön mindenféle fajta külső segítség nélkül, az összes aktív dolgozó tekintetében ilyen 2,2-2,3 milliónak kéne lennie, és valami nekem azt sugja, hogy az átlagbér Magyarországon nem ennyi. Tehát az tisztán látszik, hogy ez nem kivitelezhető, hogy a mi befizetéseinkből tudják finanszírozni már a rendszert most eleve. Hát még mi lesz később, amikor egy előregredő társadalomban beszélünk, évről évre azt lehet látni, hogy a társadalomnak a létszáma sajnos csökken, tehát csökkenő tendenciát mutat. Egy picit is a józan paraszti észre korlátozza csak a gondolkodását, és nem akar jobban belemenni a matematikába. Tisztán és könnyen belátható az, hogy ez egy olyan rendszer, ami ebben a formában hosszú-hosszú évtizedekig nem biztos, hogy fogja tudni szolgálni ugyanilyen módon a magyar állampolgárokat. Tehát ebben valamilyen változtatás kell majd eszközölni. Hogy ez a változtatás majd újabb életkorhatár növelés lesz, tehát hogy 67, 68, 70, 72, tehát sok minden elhangzik egyébként a médiában ezzel kapcsolatban, tehát korhatár emelés lesz a végeredmény. Nyilván ezt nem tudom minden ebből a székből meghatározni, ezt majd eldöntik az aktuális döntéshozók. De hogy a maga rendszer így nem fenntartható sokáig, az gyorsan is könnyen belátható. Ha pedig ezt beálltjuk, akkor egyetlen egy kérdés marad, hogy kitesszük-e magunkat annak, ami ezzel együtt jár a jövőben, amit nem tudunk, hogy mi jár ezzel, vagy pedig elkezdjük a saját kezünkbe venni a saját sorsunkat. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb, amit tehetünk. Az, hogy ezt milyen formában tesszük, az egy más kérdés, de fontos kérdés.
Mennyire ingathatta meg itt az ilyen magányugdíjpénztárakba vetett bizalmat, nem biztos emlékszel rá, 10 pár évvel ezelőtt azért volt. Akkoriban már én azt gondolom, hogy elkezdődött egy erősebb tendencia arra, hogy az emberek tettek magánnyugdíjba, és akkor történt egy hát kis gigszer, fogalmazzunk úgy, és akkor ott bedőltek, vagy ott rengeteg pénz eltűnt ebből a magánnyugdíj rendszerből, és akkor az embereknek a túlnyomó többsége kiszállt belőle, volt, aki tudott belőle visszavenni pénzt, volt, aki elbukta, amit befizetett, de hogy azt szerintem adott egy nagy pofont annak, hogy az emberek bízzanak ebbe. Mi változott azóta?
Az, hogy mi változott
mi az volt az a sztori? Várjál, akkor inkább, mert szerintem nagyon sokan nem tudják meg, lehet,
hogy jogilag, én azt gondolom, hogy ez jogilag abban az adott helyzetben az egy megtehető lépés volt az állam részéről. Az, hogy valaki adta vagy nem adta a pénzét, az meg az állampolgár saját döntése volt. Nyilván akkor a médiában sok helyütt megjelent egy csomó olyan írás, illetve észrevétel szakértők és kevésbé szakértők részéről is, hogy az állampolgárok bizonyos rétegeire különböző nyomást helyeztek, hogy ezt a lépést megtegyék, mármint, hogy lemondjanak a magánnyugdíjpénztári megtakarításaikról, de végeredményben azért többen megtartották mégis ennek ellenére. Tehát nem az, hogy az összes magánnyugdíjpénztár teljesen kiürült nullára, azért még mindig egy jelentős létszám megtartotta ezt a megtakarítását, ugyan nem nagyon éri meg hozzátenni, hiszen nem nagyon éri meg hozzátenni, mert ezt az állambácsi nem dotálja. Még egyébként más lehetőségeket igen, de ettől függetlenül az egy szabad döntés volt, amit meg
de mi volt tenni. Konkrétan, hogy tényleg idézzük vissza ezt a történetet, hogy...
Hát az államháztartás ott azért igen komoly bajban volt, tehát 2010 ugye amikor az államháztartás hiány az hát igen komoly méreteket öltött, és akkor úgy döntött az aktuális pénzügyminisztérium, hogy elstand van. Nem abban az értelemben, mint a Pálci fiúkban, hiszen mondom, egy szabad döntés volt, de erőteljesen ajánlott volt, hogy valaki legyen kedves, lépjen át vissza az állami rendszerbe, mondjon erről a megtakarításról. Ezért cserébe, hogy ott volt egy ígéret, hogy majd ezért kapnak egyébként ellentételezést az érintett személyek, ami egyébként azóta sem, én legalábbis nem láttam soha sehol ennek írásos nyomát, hogy valóban ez írásban hivatalosan megtörtént volna az érintett személyek felé, hogy figyeljetek ide, kedves állampolgárok, ti ezért egyébként emelt szintű nyugdíjat fogtok kapni majd, amikor abba az életkorba értek. De lényeg az, hogy ott egy döntés volt, némi nyomással, megtehető volt jogilag, tehát az államnak nem volt jogállános a lépés, ezt gyorsan tegyük hozzá, és teljesen természetes módon egy csomó emberben ez normális, hogy egy nagyon komoly, keserű szájízt hagyott. De, mint ahogy a múltkori beszélgetésünk alkalmával is mondtam, nem biztos, hogy az a bölcs, hogyha az ember úgy megy el fodrászhoz, hogyha elrontották a fizetőjét, akkor soha többet nem megy fodrászhoz, és akkor hobóvá válik, derékigérő hajjal jár. Vannak más fodrászok, akik valószínűleg jobban teszik a dolgokat, és érdemes akkor keresni egy olyat, aki ezt így csinálja. Ugyanígy van ez, azt gondolom, ebben a helyzetben is. Már csak azért is, miután, és ezek tények, fekete-fehér tények, egy biztosítás például kokáért nem lehet végrehajtási, hagyatéki vagy peres eljárással helyezni, illetve nem lehet a benne lévő tőkét inkasszálni sem. Tehát egészen más a jogi helyzet egy nyugdíjbiztosítás esetén, mint egyébként a magánnyugdíjpénztárak esetén volt. Ott valóban csak az érintett személy férhet hozzá. Nagyon komoly ellenőrzési rostán kell átmenni. Tehát nem az történik egy biztosítás lejárat akkor a kifizetés alkalmával, hogy oda sétálok egy pénztárhoz, bemutatom a személyemet és viszem a pénzt. Ott azért egy komoly azonosítási eljárás van, amit az üzletkötés, vagy a biztosítótárság is meg kell, hogy tegyen, mielőtt a kifizetés megtörténik. Ugye erre 15 nap van ráadásul, tehát nem egy ilyen gyereci pohonbegaplak szituáció történik, hanem ez ki van találva, a biztonság oltárán kell feláldozni ezt a 15 napot, de azt gondolom, hogy ez abszolút megéri. Úgyhogy azért nem egészen ugyanaz a helyzet ebben a kategóriában, mint ami volt a magánnyugdíjpénztárak esetében. Hozzá kell tennem, hogy természetesen megértem azoknak az aggályait, akik úgy gondolják, hogy azért ez őket óvatosságra inti, de hát azért vannak a szakemberek, hogy elmagyarázzák, hogy mik ezek a különbségek, és mit hogyan érdemes működtetni, mire érdemes odafigyelni, és az érintett, tehát azoknak az ügyfeleknek, akik valóban komolyan érdeklődnek a megoldások iránt, mi az aktuális és ideális megoldás az ő szempontjukból, ez le kell ülni, és ezt nyilván előbb beszélni kell.
Ki az a korosztály, akiknek leginkább ajánlanád, hogy most kezdjenek el már ebben gondolkozni?
Hát, hogyha most én Amerikában élnék, mint ahogy nem, ott így van egy nagyon érdekes sztori, ugye ott nincs állami nyugdíjrendszer, A sztori arról szól, hogy valaki kikerül az egyetemről, elkezd dolgozni, és egész egyszerűen bele van nevelve, hogy tessék elkezdeni valamilyen nyugdíj előtakarékosságot. Ott általában egy nyugdíjpénztárak végzik ezt az előtakarékosságot, tehát valamilyen nyugdíjpénztárak ezt a tagja az érintett személy, és ezt aztán fizeti 35-40-40 éven, 45 éven keresztül, ha kell, és ebből halmozza fel egyébként a későbbi időskori javait. Ez a teljesen normális. Tehát, hogyha valaki józan paraszt észre kérdezi, meg maradjunk az előző megfogalmazásnál, tőlem ezt akasztom, hogy minél korábban. Tehát jelen pillanatban 20 és 55 év között ez egy szabad pálya. 55 éves kor után is lehet egyébként valakinek ilyen jellegű megtakarítása, csak ott már nincsen szabad döntése a felhasználás jellegéről, amikor kifizetést történik. Hiszen amikor egy nyugdíjbiztos esetében betölti 65. életévét a jelen tudomásunk szerint, ugye, tehát akik ma szerződnek, azoknak 65. életév, ugye a nyugdíjbiztos az egyetlen olyan termék, amelyik már nyugdíj megtakarítások közül, ahol tudom azt, hogy mikor fogom megkapni az összeget, mert van, ahol nem tudom, van, ahol az éppen aktuálisan változó nyugdíjkorhatárhoz kötött a lejárat időpontja, míg a nyugdíjbiztosnál azt kell figyelembe venni, hogy a szerződés megkötésekor milyen nyugdíjkorhatár volt érvényben, és azt fogja meghatározni. Hiába változik az később, az fogja meghatározni a szerződés lejárati napját. Tehát miután tudjuk azt, hogy ez pontosan mikor történik, nyilván lehet kalkulálni is arra, hogy mit meg hogyan kívánunk tenni, hogyha ez 55 éves kor után történik már mind a nyugdíj megtakarításnak az elkezdése, ami egy elég késő időpont, nem azt mondja lehetetlen, de hát akkor azért brutális összeget kell beletolni, hogy ott érezhető komoly tőke jöjjön majd a 65. év betöltése napján. De a lényeg az, hogy egy ilyen esetben ott a futamidő végén nem lehet egy összegben fölvenni, tehát hogy a törvény az ezt írja elő, hanem járadékban kell fölvenni ezt az összeget. Úgyhogy ott nincs az a szabad döntés, hogy én döntöm el a futamidő végén, hogy egy összegben kérem a teljes keletkezett tőkét, vagy pedig járadékot kérek, vagy esetleg egy hibrid megoldást fogok választani. Ott az utca az egyirányú, de ennyi a különbség egyéb iránt, de gyakorlatilag 18 és 60 éves kor között lehet csinálni ma nyugdíjbiztosítást. Hangsúlyozom, nyilván az ideális az, hogyha minél korábban valaki ezt el tudja kezdeni. És pont a pénzidőértékelve miatt, hiszen egy kisebb összeggel is csodákat lehet művelni. Nyilván, hogy az embernek épül fel az egzisztenciája, és változnak az életkörülményei, ezt közben lehet módosítani fölfele. Erre vannak nyilván a konzultációk, akár évente, akár két-három évente az érintett ügyfelekkel, kinek milyen igényei vannak ezzel kapcsolatban, hogy tudjuk követni az életszituáció változásait.
Szerinted mi kell ahhoz, hogy szélesebb körben elterjedjen az ilyen irányú tudatosság az emberekben?
Sok-sok publikáció, edukáció, azt gondolom feltétlenül. Nem volna baj, hogy a pénzügyi kultúrát, és nem csak a nyugdíjbiztosítást, tehát nem csak a nyugdíjas létre való felkészülésre gondolok itt, hanem sok-sok minden másra. Nem mondom, hogyha már általános iskolában tanítanák a gyerekeknek. Én nem ajtom azt, hogy minden órát ezzel kell nyilván eltölteni, de hogy érdemes lenne ez hetente néhány órát arra szánni, hogy a gyerekeket bevezessük ebbe a világba már ilyen gyerekkorba, tehát általános iskolai korba. Nekem volt szerencsém éveken keresztül, MetLife-nak volt egy remek kezdeményezés az egy cseh figyelemért alapítvánnyal, ahol alsós gyermekeknek játékos formában oktattunk pénzügyi kultúrát. Hihetetlen jó volt a visszajelzés a tanárok és egyébként a diákok részéről is ebben a tekintetben. Én egy nagyon üdvözítő kezdeményezésnek tartottam. Sajnos ma már nincsen, ezt hozzá kell tennem, de ez is jól mutatja azt, hogy nagyon-nagyon nagy szükség lenne arra, hogy már gyermekkorban elkezdjük ennek az oktatását, és ez egy nagyon komoly, igaz, nem azonnal, de egy komoly változást eredményezhetne néhány évtized múlva, és valószínűleg akkor már ők is így fogják a saját gyermekeiket is nevelni, ami viszont hatalmas lépés lenne előre ebben az egész témakörben.
Igen, ez a tudatosság, ez mindig a kedvenc témám, és ez mindig egy ilyen kicsit érdekes terület, mert azt látom, hogy nem tudom, hogy a fogyasztói társadalom szempontjából annál jobb az ember, minél inkább ilyen impulzusvásárló, ugye, meg minél meggondolatlanabbul költekezik, de közben azzal meg maga alatt vágja a fát. Szóval lehet, hogy ez egy ilyen rövid távon jó, hogy pörög a gazdaság, mert össze-vissza vesszük a haszontalanabbnál haszontalanabb akármiket, de hogy hosszú távon meg az a pénz hiányozni fog, nem?
Erre ugye Csíbisóval kezdtük, akkor most hadd hozzam ide egy pillanatra a La Fontaine-t, tehát azt gondolom, hogy a legjobb példabeszéd erre a tücsök és a hangya. Ugye ekletáns mesélje, amikor ugye hangyák gondolnak a holnapra, és foglalkoznak azzal, hogy mi lesz a jövőben, míg a tücsök tényleg elmuzsikálja, elmulatja a teljes nyarat, és miközben egyébként lehetne nyilván közben élvezni is a nyarat, de közben kéne gondolni arra, hogy mi lesz télen. Azért a nyugdíj megtakarításoknak a metodikája hasonló. Tehát ez nem jelenti azt, én azt gondolom, hogy az ember az két életet éljen, és ne éljen különböző hobbijainak, ketteléseinek, amit fölírt már magának a bokancs listára. Erről szó nincsen. Ezt lehet úgy csinálni az én meglátásom szerint, hogy a kecskés meg a káposzta is megfelelő helyen marad, és minden tud teljesülni. Csak a terveket jól kell nyilván megalkotni, és azokat jól is kell megvalósítani.
Igen, a tervek, ez megint egy nagyon jó téma, hogy mennyire tervez a magyar szerinted?
Olyan nehéz kérdéseket teszem föl. Én nem akarom bántani a társadalmat, tehát én nézem a
kérdésnek... Nem kell bánni, legyél őszinte, nem kell. Figyelj, ez egy olyan műsor, ahol lehetünk
őszinte. Én nézem a kérdésnek a provokatív részét is.
Akkor jó.
Az a baj, hogy nem lehet egyöltetően kijelenteni azt, hogy igen vagy nem.
Statisztikák tehát vannak. Most érted, ha azt mondod, hogy nem vegyes. Tudom, hogy, hogy a statisztikák vegyes. Szerint a 75% nem tervez, akkor nem tervez.
Azt nézem, hogy milyen szinten vagyunk lemaradva biztosításban, úgy Cuzánmen és nyugdíjbiztosításban, ezen belül nyugdíjbiztosításban a nyugat-európai átlaghoz képest, hát őrült messze vagyunk. Tehát azt gondolom az ideálistól. Ha az az ideális, amit ők csinálnak, de szerintem még a fölött lenni inkább az ideális, mert még ott is lehet ezen a véleményem szerint javítani. Nyilván nem ideális, lehetne sokkal jobb is, de mondom, tegyük hozzá, hogy azért ebben volt változás, van is változás. A fiataloknak a fejébe egyre inkább megfordul az, hogy ezzel a gondolattal foglalkozni kell, és amikor abban, nyilván azért egy dolgot látni kell, hogy ma egy fiatalnak a pályakezdése nem egy könnyű dolog. És ez egy külön történetet megér, esetleg egy másik beszélgetést, hogy egy szülő mit tud tenni azért hosszú távon, hogy a saját gyermekének a pályakezdését megkönnyítse. Legyen
zakár. Van időnk.
Tanítat, hát az hasonló metodika ugyanúgy, mint a nyugdíj felépítése. Amikor a csemetéd megszületik, akkor van 20 éved arra, hogy ezt a pénzt, ami szükségesé válhat tanítatásra, ugye az, hogy versenyképes jó munkaerő legyen, tehát hogy megfelelő szaktudással rendelkezzen, az nyilván az oktatás függő is. A legtöbb igény jelentkezik most már abban a tekintetben is, hogy ez ne feltétlen csak Magyarországon történjen, hanem legyen lehetőség a gyereknek egy évre esetleg kimenni valahova Nyugat-Európába tanulni, nem csak a nyelv elsajátítása miatt, tehát az adott ország nyelvének az elsajátítása miatt, hanem egész egyszerűen azért, mert az oktatás változatossága, mássága, miensége is meghatározó lehet, tehát sokkal sokrétűbb tudás lehet így nyilván, ami a gyermek fejébe kerül, és ez nyilván a versenyképességét a munkaerőpiacon javítja. De ez mind finanszírozandó. Ezt lehet úgy is, hogy az ember megálmodja 18 éves korában, hogy ezt kéne tenni, és talán vakarózik, hogy hogyan vesz föl kölcsönt, hogy ezt tudja finanszírozni, vagy pedig már az első másodperc, hogy egy gyermek megszületett, tesz félre teljesen tudatosan egy adott összeget, és azt nyilván, amikor eljön az az időszak, amikor erre szükség van, akkor megfelelő módon alkalmazza a megvalósítás érdekében. És ez nem csak a tanítatás lehet, ez lehet a pályakezdésnek az a része is, hogyha egy csemete úgy gondolja, hogy mondjuk egy vállalkozást szeretné indítani, és nem alkalmazottként szeretné a pályát elkezdeni, van ilyen, láttam nem kevés ilyet a saját pacientúrámban, akkor ezt meg tudja tenni a szülő, tudja neki segíteni abban, hogy egy vállalkozást elindítson, mert a legtöbb vállalkozás Magyarországon azzal küzdik, amikor az indulásra beszélünk, akkor főleg, hogy tőkeszegény. És hogyha eleve nem kell ezzel megküzdeni egy gyermeknek, tehát nem úgy kell, hogy eleve hitelből indítja el az életét valaki, mert ez nincsen, az azt mondja, egy hatalmas lépés, és egy óriási segítség a szülő részéről, amiből viszont nem kell megszakadni akkor, hogyha az ember előre gondolkodik, és évtizedeken keresztül ezt felépíti megfelelő úgynevezett csöpögtetett tőkeképzéssel.
Érdekes, amit mondasz, meg tetszik is. Vannak azért ilyen nézőpont ütközések, a múltkor pont beszélgettem valakivel, aki meg pont ezeket az elveket vagy elképzeléseket szemlélte nagyon kritikusan, amikor tudod azt mondani, hogy a szülőnek így meg kell szakadni, hogy így mindent, nem tudom én, évtizedekre előre teremtsen meg tegyen félre, meg nem tudom én, hogy még az unokáin is nem tudom én örököljön, meg nem, ő meg azt mondja, hogy figyelj, én a gyerekemet alkalmassá akarom tenni arra, hogy ő megteremtse saját magának. Szóval nem az én feladatom az, hogy én nem tudom-e 3-4 ingatlannak megfelelő vagyont, vagy akármit pottyan csak így a gyerekem ölébe, mert jó eséllyel, hogy te is mondtad, nem biztos, hogy ezt így fogja, vagy megfelelően fogja tudni kezelni, amikor valaki csak úgy kap valamit, tudod, hogy úgy, csak úgy van, hogy hanem az, hogyha alkalmasra tesszük arra, hogy ő megteremtse, akkor már tettünk egy nagyot. Az, hogy tudunk neki adni még pluszt, az még jobb, viszont ez azzal is jár, hogy őt alkalmasra keteni. Például, ha egy vállalkozáshoz akarom segíteni, és most egy picit elkanyarodunk a témától, oktatás, ugye, ami az én területem és veszőparipám, hogy a mai magyar oktatás, meg amúgy is így általánosságban, mondjuk az ilyen általános jellegű oktatás, az nem feltétlenül arra van, hogy kreatív, vállalkozó szellemű embereket képezzen, hanem ott tényleg ilyen gyári munkásokat és alkalmazotti gondolkodású embereket képezzen. Szóval én azt akarom, hogy a gyerekemből egy jó vállalkozó legyen, akkor ezt már az oktatását is abba az irányba kell terelnem.
Így van, és ez pénzbe kerül?
Erre képes és alkalmas legyen. Nem szemlélet, ez
nézőpont. De az oktatás nem kerül pénzbe?
Hát pénzbe kerül, de nem kerül többbe.
Te ingyen oktatsz?
Az, hogy nem ingyen oktatok, de nem kerül feltétlenül többbe, mint az, hogy én egy jó alkalmazottat képzek belőle, aki majd másnak robotol, vagy egy önállóan gondolkodó, kreatív embert képzek belőle, aki a saját vállalkozását, de ott az irány. Mindenképpen kell gondoskodnom.
Ezért említettem a külföldi oktatást, mert azért a külföldi oktatásban egészen más szemlélet uralkodik, legalábbis azok alapján, a visszajelzések alapján, amit én kapok egyébként ismerősöktől, ügyfelektől, és az ő gyermekeiktől, azért ez nagyban tetten élhető, azt gondolom. Nem bántva feltétlenül a magyar oktatás, mert annak is megvan a maga sajátosságai és maga értékei, de azt gondolom, hogy aki a boldogulását, és most itt a boldogulásról beszélünk, hogy milyen esélyekkel tud a hangsúlyozom a munkaerőpiacon utána kilépni arra a munkaerőpiacra, hogy évekig kell keresnie majd egy állást, vagy pedig gyorsan el kell, azt nagyban befolyásolja a képzettségi szint és a tudás szint. A rátermettség, a kreativitás, millió dolog nyilván, és amit te mondasz, fájó, de én is azt látom, hogy a magyar oktatás elment abba az irányba, de nem akarok belemenni, mert nem vagyok oktatási szakember nyilván. De én azt tapasztalom a saját gyerekeim révén, hogy azért elment egy olyan irányba a magyar oktatás, ami nem feltétlenül a kreativitást és az életre valóságot helyezi górcső alá. Tehát nem az a legfontosabb, hogy a gyermek életre legyen, tudja, hogy hogyan tud érvényesülni az életben, hanem tanuljon meg egy csomó dolgot. Sokszor ez egy bebiflázás, ami egyébként nem biztos, hogy az életben az feltétlen hasznos, már mindaz a tudás, amit megszerez. Még egyébként egy csomó nyugati társadalomban egészen más szinten és más alapokon működik ez az oktatás. Most itt nyilván itt a finn oktatás az a non plus ultra és a kivétel, hogy ott ezt hogyan zajlik, de egyébként lehet-e példát venni, nem csak róluk, hanem sok más országról is. Nekem van pont nagyon kedves és régi ügyfelemnek a gyermek, aki Hollandiában, Amsterdamban tanul, és amikor beszélgettünk erről, akkor hát állásos dolgokat mesélt az egyetemi oktatásról. Szóval van hova felzárkozni, én azt gondolom. És aki viszont meg tudja teremteni ennek a lehetőségét a gyermekeinek, hogy akár külföldön is tudjon a csemete balérozódni, az nem egy hátrányos szituáció ebben az egész dologban.
Igen, szerintem a társadalomnak azért az átlagát nagy mértékben meghatározza az oktatás milyensége, meg az iránya, és tényleg egy kérdés az, hogy mit akarunk a társadalommal csinálni, hogy önálló életképes embereket akarunk nevelni, vagy nem, és szerintem nem is akarok tovább menni nagyon ebbe a témába,
mert ha engem kérdezel, igen. Kicsit. Tehát, hogyha valaki engem megkérdezett, ha csak az én szavam, de nyilván nem így van, számítan, és azt gondolom, hogy a legtöbb józanul gondolkodó szülő azt mondja, hogy ne, hát a gyerek legyen élete való, találja föl magát, meg tudja oldani a saját problémáit, legyen terve, amiről beszéltünk, tehát tudja, hogy mit, mikor és hogyan tud megvalósítani, ezt mikorra szeretné elérni, és hogyha változnak a külső tényezők, akkor fölismeri ezeket, és tudja nyilván akkor a saját tervét is ennek megfelel módosítani. Ezek fontosak lennének, azt gondolom.
Van-e még, most egy picit eltértünk itt az eredeti témánktól, van-e még ebbe a jövőtervezésbe, öngondoskodásba, nyugdíj témába bármi, amit szeretnél elmondani, amit úgy érzel, hogy fontos üzenetet átadni?
Nagyon banális lesz. Miután az állam 20%-kal ugye befizetett adónkból, az SZIA-ból támogatja a nyugdíj megtakarításokat, hát a másért nem. Ha semmi másért nem, akkor vegyük már vissza azt a 20%-ot, hogyha az állam adja. Tehát nyilván azt azért adja, mert az neki jó. Méghozzá azért jó, mert akkor az ember gondoskodik saját magáról, leveszi ezt a terhet az ő válláról, mert nyilván ő látja azt, hogy ez egy teher az ő számára, és egyre súlyosabb teherré fog válni a következő évtizedekben. Hát, hogyha ezt megteszi, akkor könyörűen vegyük el. Hát az a megnyert pénz ebben az egész történetben. Tehát az, hogy úgy tud valaki csinálni egy megtakarítást, hogy az általam megtakarított összegnek az egyötödöt még valaki hozzáteszi, kvázi, mint hogyha lenne minden egyes megtakarításomon plusz 20% nyereségem. Ez egy totál jó bolt. Csináljuk. Minden többen csináljuk. Halleluja, hogy ez van.
Szóval ez alatt most azt érted, hogy állami támogatás jár az ilyen nyugdíj
így van.
Jellegű befektetésekre.
Így van. 20% maximum 130 ezer forint a nyugdíjbiztosításokra.
És ezt mennyire használják ki az emberek?
Hát nem eléggé. Maradjunk annyiban. Ha rajtam múlna csak egyedül és kizárólag, akkor ezt sokkal jobban kihasználnánk. És az a gond ezzel, hogy a 33 évem alatt nagyon sokszor találkozok az, hogy amikor valaki ennek a vége felé van már mind a megtakarításának, és látja, hogy ebből mi lesz. Nagyon sokszor elhangzik, hogy a fene megegye, hogy nem tettem bele többet. A fene megegye, hogy nem vettem jobban igénybe azt a lehetőséget, ami egyébként rendelkezésemre állt. Mert utólag, amikor az ember visszagondol, akkor legalábbis az önkritikusabbak belátják, hogy lehetett volna. Tehát belefért volna nyugodtan, csak.
Egy jó utólag mindig könnyebb okosnak.
Ó, abszolút.
Vissza már nem tudunk menni, hogy jóvá tegyük. Igen, egy picit, nem picit ez, igazából határozottan azt érzem, hogy a tudatosítás és az öngondoskodásra való nevelés az nagyon-nagyon fontos lenne, valahogy mégsem történik meg. Én nagyon díjazom és nagyra értékelem az olyan magán kezdeményezéseket, meg az olyan hozzáállás, mint a tied is, és ezért is örülök, hogy itt vagy és beszélgetünk, mert én nagyon remélem, hogy sikerül átadni az embereknek egy picit ebből a szemléletből, és megértetni azt, hogy nem másra kell várni a saját boldogulásunk érdekébe, hanem tenni kell érte. Mi meg kell keresni azt, hogy mi hol mit tudunk tenni annak érdekében, hogy nekünk jobb legyen, és tényleg nem az asztalt venni, hogy úristen, már megint valaki más nem tett értünk, mert senki másnak nem leszünk olyan fontosak, mint mi saját magunknak. És ha mi nem vagyunk saját magunknak fontosak, akkor az hogy várjuk el mástól?
Abszolút, a teljesen igazad van. Még egy statisztikát hadd hozzak, habár ez nem mai statisztika, tehát az őszintét megmondva nem tudom, hogy ez ma hogy néz ki, de évekkel ezelőtt láttam egy olyan statisztikát, amely arra vonatkozott, hogy akik megélik, tehát megérik a 65. életévüket, azaz nyugdíjba mennek, ugye hivatalosan, hogy ők, hölgyek és urak különböző mértékben, de ők még átlagosan hány hónapot élnek utána? Ez uraknál 174 hónap volt. Alig hittem el, hogy ez egy magyar statisztika, de lehet, hogy ez európai gondolkodás statisztika volt, de ez nem derült ki belőle. És a hölgyek 211. Ez, hogyha most valaki átlagot számol, ez durván minimum 15 év, amit onnan még gondoskodni kell tudni saját magadról. És azért nem mindegy ez a csöpögtetett tőkeképzés, hogy pici, apró részletekből rakunk össze hosszú idő alatt egy komolyabb tőkét, hogy minél hosszabb időnk van, ez annál könnyebben kivitelezhető, és hogy ez ivódjon ide be mindenkinek, hogy az idő az egy hihetetlen fontos tényező, tehát nem érünk rá ebben az egész nyugdíj történetben, mert hogy nem az a számít, hogy én összehozok valamekkor összeget, és akkor az ott van, hanem az számít, hogy az én kockázatom az, hogy mennyi idő keresztül fogok még élni nyugdíjas életkoromban, és ott mennyi ideig kell saját magamat tudni fenntartani. Ha csak abban gondolkodok, hogy 3 évet szeretnék magamnak adni, akkor ne takarékoskodjunk sokat nyilván. De hogyha valakinek komolyabb tervei vannak ennél, és ezzel statisztikák is erre világítanak, hogy igen, akik az időskorukat megélik, ott már egészen másképp működnek aztán a dolgok. Nyilván nagyon sok függ attól is, ez egy külön történet megint, hogy valaki a nyugdíjas létét hogyan fogja fel, és hogyan éli meg, de ez egy teljesen más történet. De a lényeg az, hogy az időfaktorot megint nagyon sokat számít, hogy milyen időn keresztül szeretném én azt az életszínvonalat biztosítani saját magamnak. És ezt, ha már jövőtervezést említettél a beszélgetés elején, nem állítom, hogy ezt 1000%-ban lehet tervezni. De lehet tervezni egy adott időpontról, egy adott helyzetből, egy adott vélelmezett helyzetre vonatkozólag, és miután nyilván ezek a dolgok változnak az idő elratával, időnként mindig felül lehet bírálni, és lehet csinosítani, formálni ezt az utat, de ha van egy terv, egy irányvonal, hogy nekem merre kell menni, mit kell csinálnom az, hogy A-ból B-be eljussak, és közben változnak az én életszituációim, magasabb lesz a keresetem, többet engedhetek meg magamnak, nyilván akkor magasabb összegre is lesz majd szükségem nyugdíjas koromban. Ezt utána lehet mindig igazítani menet közben, de hogyha nincs ilyen vezérfonal az ember fejében, hogy ezt miért csinálom, mi a célom, akkor az én nyilván nehezebb.
Igen, ez nagyon érdekes. Volt egy pár beszélgetéssel előtted itt a Kántor Dezső, aki ilyen cégértékeléssel foglalkozik, és ott is erre lyukadtunk ki, hogy igazából céges jövőt, meg minden is akkor lehet tervezni, ha van személyes jövő tervezés is. És én szerintem ez hibázik egy picit itt a magyaroknak, hogy a jövő tervezés, hogy úgy élünk abban, ami van, de hogy úgy nem mer, vagy nem akar belegondolni az ember, hogy mi lesz 10 év múlva, 15 év múlva, 20 év múlva, abban meg pláne nem, hogy én mit akarok, hogy mi legyen velem 10, 15 és 20 év múlva. És hogy én ezért tudok tenni, hogy nem kell csak így sodródni a zárral, hanem én tudok tenni annak érdekében, hogy ha megérem, akkor itt legyek, és tényleg ne azon kelljen nézni, hogy most tudok-e venni 1 kiló kenyeret, vagy nem. Nagyon fontos szerintem ez a téma. Sajnos végére értünk a műsoridőnek, úgyhogy le kell zárnunk ez a beszélgetést, viszont iszom minden szabadat, és nagyon remélem, hogy eljössz még hozzánk, és tudunk hasonló izgalmas témákban még eszmét cserélni. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Kedves nézőknek, kedves hallgatóknak nagyon köszönöm a figyelmet. Mindenkinek ajánlom, hogy egy picit tényleg gondolkodjon el azon, hogy mit tud ő saját maga tenni a saját jövője érdekében, vagy akár a gyermeke, unokája jövője érdekében, mert nem lesz senki más, akinek mi leszünk a legelsők, hogy mi rólunk akarjon gondoskodni, ezek csak mi vagyunk. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, Tibor, köszönöm, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást.
További szép napot mindenkinek. Viszontlátásra.
Viszontlátásra. Viszont